Tehát köszöntök mindenkit Apostolok cselekedetei könyvében, mennénk tovább. A 9. fejezet 32. versétől szeretném olvasni. Aki esetleg tart magánál Bibliát, az föllapozhatja. Tehát Apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetének a 32. versétől fogom olvasni. Lőn pedig, hogy Péter, mikor mindnyájukat bejárta, ment a Liddában lakozó szentekhez is. Talált pedig ott egy Éneász nevű embert, aki 8 esztendő óta ágyban feküdt, aki gutaütött volt. És mondta neki Péter, Éneász, gyógyítson meg téged a Jézus Krisztus, kelj föl, vesd meg magad az ágyadat, és azonnal fölkelt. És látták őt mindnyájan, akik laktak Liddában, Sáronban, akik megtértek az Úrhoz. Joppéban pedig volt egy nőtanítvány, név szerint Tábita, amely megmagyarázva Dorkásnak, azaz Zergének mondatik, ő gazdag volt jó cselekedetekben és alamizsnákban, amelyeket osztogatott. Lőn pedig azokban a napokban, hogy megbetegedvén meghalt, és miután megmosták őt, lefektették a felházban, inkább így olvasom, amit kiterítették. Mivel, hogy pedig Lidda Joppéhoz közel volt, a tanítványok meghalván, hogy Péter ott van, küldtek 2 férfiút ő hozzá, kérve, hogy késedelem nélkül menjen át hozzájuk. Felkelvén azért Péter elment azokkal. Mihelyt odaért, felvezették őt a felházba, és elébe álltak neki az őzvagyasszonyok mindnyájan sírva, és mutogatva a ruhákat és öltözeteket, amelyeket Dorkás csinált, míg velük együtt volt. Péter pedig mindenkit kiküldött, térdre esett, imádkozott, és a holttesthez fordulván mondta, Tábita, kelj fel! Az pedig felnyitotta szemeit, és meglátván Pétert felült. És az kezét nyújtva neki, felemelte őt, és beszólítván a szenteket, és az őzvagyasszonyokat elejükbe állította őt elevenen. És tudtára lett az egész Joppénak, és sokan hittek az Úrban. És lőn, hogy ő több napig maradt Joppéban, egy Simon nevű tímárnál. Eddig a történet. Ezzel a történettel foglalkoznánk, és hát amikor egy történetet át szoktam venni, akkor én személy szerint úgy szoktam tenni, hogy néhány gondolatban egy picit visszatekintek, ha nem is az előző történetre, hanem az egész háttérre, egy kis gondolatfelvezetést szeretnék tartani, amíg igazán fölvesszük a gondolatfonalát. Szóval már Jézus Krisztusnál jól láthattuk, hogy a széllyel járt és jó tévén gondolat megjelent. Jézus Krisztusnak az egész élete nem volt más, mint jó cselekedetek sokassága. Tehát sokan mondják, hogy Jézus Krisztusról van egy nagyon rövid és nagyon tömör jellemzés, ez pedig ez, hogy széllyel járt jó tévén. Tehát folyamatosan utazott az országban, és kereste azt, hogy kivel tehet jót. Kereste azt, hogy kivel cselekedhet jót. Tehát amikor a Biblia igazán keresztény szolgálatról beszél, akkor a Biblia erről beszél. Hogy az ember, amikor Istennek szolgál, vagy szeretne embereket cselekedni, ezt nehezen tudja megtenni a 4 fal között. Hanem ki kell szabaduljon az ember otthonról. Tehát igazándiból el lehet mondani, hogy aki egészséges, aki tud menni, akinek van élet ereje és van ehhez kedve is természetesen, az találja meg a helyét ebben a szolgálatban is, azt mondja az írás, és Apostolok cselekedetei könyv is azért cselekedetek, mert ugye szintén széllyel jártak és jót tettek az apostolok. Az utazás, tehát a különböző helyek meglátogatása, látogatások, kapcsolatfelvétel az emberekkel, az egyik kulcs gondolata egyébként az emberek megmentésének, illetve ennek a szolgálatnak, kapcsolatfelvétel az emberekkel, különböző utakon és módokon, nem erőszakosan, nem erőltetetten, az emberekkel meg kell találni a kontaktust. Ugye ezért maga a zsidóság is olyan helyre települt, Isten olyan helyre telepítette őket, ahol átutazóban voltak a különböző népek, népcsoportok, és jól tudtak ezekkel kommunikálni. Persze inkább kereskedésre használták sajnos. Tehát miközben ugye az ember utazik, látogat, fölveszi az emberekkel a kontaktust, Aközben megkeresi azokat a segítségnyújtási lehetőségeket, amelyek révén másokon az ember tud segíteni, akár fizikailag, akár lelkileg. És a Biblia azt mondja, hogy az emberiség, akik az Isten nem ismerik, vagy nem akarják megismerni, a Bibliának őrőlük az a véleménye, hogy ők a halál árnyékában ülnek, vagy ugye máshol úgy olvasjuk, hogy a halál árnyékának völgyében. Tehát a Biblia azt mondja, hogy az ember hiába él fizikailag, hiába van pulzusunk, szívverésünk, hogyha az ember lelkileg nem él. Ugye ezt ismerjük, ezt a fogalmat a Bibliában, hogy aki fizikailag él, és lehet, hogy mag egészséges, lehetséges, hogy lelkileg nem számít élőnek, mert egy folyamatos, egy élő alvás állapotába tölti az ember az életét. Az emberek, akik szüntelen robotolnak reggeltől estig, tulajdonképpen nagyon sokan így élnek. A Biblia azt mondja őrőlük, hogy ők a halál árnyékában élnek vagy ülnek, de Jézus Krisztus azt mondta, hogy nem, én azért jöttem, hogy ezeket az embereket felkeltsem, és hogy életük legyen, és bővölködjenek. Most amikor valaki, és ezt még mindig azért mondom így előjáróban, hogy érthessük, hogy itt az apostolok történetében mi miért is történik, amikor valaki ezt a szolgálatot választja, és szeretne másokért dolgozni, akkor általában az önmagamért élést felváltja a másokért élés gondolata és szemlélete. Ugye tudjuk, hogy az emberi természet önmagáért szeretne élni, és ezt váltja fel a másokért élés szemlélete. Ugye az írás mondja is, hogy ha gabonamag el nem hal, csak egymaga marad, de hogyha elhal, akkor sok gyümölcsöt fog teremni. Nos, Péter apostol is ezt az életet élte, és ugye Pál apostol is már ezt az életet kezdte el élni, de szeretném jelezni, és ez is nagyon fontos ennél a gondolatnál, hogy amikor valaki elkezd dolgozni másokért, könnyen beleeshet abba a hibába, hogy nem foglalkozik a saját lelkével. Ezért azt mondja az írás, hogy viseljetek gondot magatokról, nincs annál rosszabb, mint amikor valaki oly mértékben belemerül a másokért való segítségnyújtásba, hogy közben saját magának nem nyújt segítséget. Tehát saját magával nem foglalkozik, végül oly mértékben ellaposodhat az ember hitélete, lelkisége, hogy végül ugye rossz bizonyság lesz. Ezért ugye az írás nagyon hangsúlyozza azt, hogy viseljetek gondot magatokról. Ez ugye nem azt jelenti, tehát nincs ellentétben az önmagunkért élés helyett ugye a másokért élés gondolatával. Ez azt jelenti, hogy miközben másoknak szolgálok magam valamilyen módon, hogy a méltatlanná ne legyek. Amikor az ember szeretne segíteni másokon, nagyon fontos, hogy milyen példát ad, tehát milyen a személyes példaadása az embernek. Nagyon fontos, hogy él a mindennapokban. Van egy olyan érdekes összefüggés, hogy amikor valaki otthon van, akkor azt hiszi, hogy nem látják. Ez igaz? Ez igaz. Már Isten látja, de az emberek nem látják. De amikor az ember az otthonában különböző szokásokat kialakít, akkor önmagát csapja be az ember, mert azt hiszi, hogy azt senki nem fogja látni. Hát dehogy nem. Mert amit mi otthon élünk, azt nem fogjuk megtagadni közösségben sem, azt a szokást. Tehát mi nem tudunk hosszú ideig más képet mutatni magunkról, mint amilyenek vagyunk. Tehát amikor valaki otthon van, akkor legyen szíves úgy élni, mint amilyen arcát másoknak mutatja. Mert nem lehetünk két arcúak. Tehát amikor a mindennapi életvitelről gondolkodunk, akkor arra figyeljünk, hogy egyrészt Isten ugye mindent lát, ez egy más dolog, hogy a villámcsapás még elkerül minket, hogy olyat teszünk, amit nem kéne, de lényeg az, hogy a mindennapi életvitel szokásszerűen beívódik, és egyfajta második természetté válik, előbb-utóbb ki fog derülni, hogy mi mit teszünk otthon. Előbb-utóbb ez ki fog derülni. Az, hogy valaki hogy él otthon, hát ha csak az egészségi állapotot nézzük, az is ki fog derülni. Az, hogy milyen a beszédünk, milyenek a gesztusaink, milyen a viselkedésünk, milyen az öltözködésünk, milyen az anyagi javakhoz való hozzáállásunk, milyen a konfliktuskezelésünk, ezeket szándékosan mondom így megint el, mert az apostolokat ilyen szempontból is megfigyelhetjük, és meg is figyelték, hogyan kezelték a problémákat, hogyan kezelték az anyagi javakat, az ő beszédük kellemes sóval fűszerezett volt, nem voltak hamis gesztusaik, nem volt hamis viselkedésük, egyszer-egyszer előfordult, de aztán kinőtték. Az öltözködés is méltó volt ahhoz, akit képviseltek, és még sorolhatnám. Kedves hallgatók, az emberek véleményét nagyon formálja az, ahogy az ember láttatja magát. Mert az ember szeme, mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van. Ez nem jó egyébként, de sajnos az embereket, tehát minket arról is megítélnek, amilyenek vagyunk, amilyen a beszédünk. Tehát ha valaki apostolságra törekszik, és itt idézőjelbe rakom természetesen, az ezeket gondolja meg. Egyébként a Biblia azt mondja, hogy minden ember előbb-utóbb pap lesz, aki az Istent választja, mert az Isten papsággal bízza meg. Persze nem fog reverendát viselni, de az emberek között, mint szolgálattevő, az emberek tanítója lesz valamilyen szinten. Kedves hallgatók, a fizikai és a lelki szenvedés együttes enyhítése volt az apostolok feladata. Gyógyítás, helyreállítás. Nem csak gyógyítás, helyreállítás. Szeretném jelezni már most, Isten nem biztos, hogy mindenkit meggyógyít, de hogy mindenkit helyre akar állítani, az biztos. És jó, hogyha a fejünkbe ez is helyre kerül, hogy amikor az Isten szeretne minket meggyógyítani, ez nem mindig azt jelenti, hogy fizikailag meggyógyít. Az Isten minket szeretne helyreállítani, és ez nem mindig a fizikai egészség útján érhető el. Mert nem biztos, hogy mindenki, aki egészséges, az teljesen igaz emberré válik. De erről természetesen több szó fog majd esni. Erőfeletti munkavégzés, természetesen az apostoloknál is erről volt szó. Azért értem itt, hogy Istenben, mert az erőfeletti munkavégzés mindig úgy értendő, amikor valaki az Isten megbízatását végzi, különben a szervezetünk tönkremegy. Jézus azt ígérte a tanítványoknak, hogy ők is hasonlókat fognak cselekedni, sőt ennél különbeket is. Nagyon fontos volt, hogy ingyen vették, ingyen is adják a tanítást, illetve a gyógyulás feltételei ugyanazok voltak az apostolok idejében, mint Jézus életében. Tehát Jézus ugyanazt, amit ő tett, persze hát, hogy az apostolok nem voltak megváltók, de ugyanazt, amit Jézus tett, ugyanazt a szolgálatot továbbadta, tehát ugyanaz az ember, aki hitt Jézusban, amikor Jézus élt, ugyanaz az ember hasonlóképpen meggyógyult, ha hitt az apostolnak, aki Jézusról beszélt. És ugye erről beszél az ige, amikor azt írja, hogy Isten tegnap és ma is mindörökké ugyanaz, tehát ma is ugyanaz a Jézus Krisztus él, bár szemmel nem látható módon, akiről az apostolok is annak idején beszéltek. És itt kerül szóba ugye maga a történet, amit olvastam. Tehát így olvastam, hogy lőn pedig, hogy Péter ugye lement Liddába, talált pedig ott egy Énás nevű embert, aki 8 esztendő óta ágyban feküdt és gutaütött volt. És ugye mondta neki Péter, Énás, gyógyítson meg téged a Jézus Krisztus, kelj föl, vesd meg magad az ágyadat, és azonnal felkelt. Nos, elég egyszerű és elég rövid a történet, mégis mit lehet erről tudni? Volt egy ember, akit ugye Énásnak hívtak, annyit tudunk róla, hogy agyvérzést kapott, és hogy 8 éve ágyban feküdt. Majd Péter, aki éppen ott jár, az Istentől kapott erő által szólt neki, és az isteni erő meggyógyította ezt az embert. Ennek a gyógyulásnak híre megy Liddában és Sáronban, illetve a 35. vers azt írja, és látták őt mindnyájan, akik laktak Liddában és Sáronban, és megtértek az Úrhoz. Tehát így szól maga a történet. Hát nem kerülhetem ki, hogy ne beszéljek az agyvérzésről, persze nem orvosi szinten. Az agyvérzés tulajdonképpen az agy valamely részének ugye, sérülése, amikor az agy sérülékeny érpályája valahol hát, ugye, megsérül, és az agynak, az agyi szövetek egy része károsodik, és egyfajta sejt elhalás következik be. Tehát ez maga az agyvérzés, aztán orvosilag én most ezt nem definiálom, mert az orvosok ezt jobban tudják. A lényeg az, hogy egyfajta károsodás lép fel az agy valamely területén, és a károsodás mértéke és miensége az érintett területtől függ. Ugye agyvérzés és agyvérzés között nagyon nagy különbségek vannak. Tehát van olyan agyvérzéses beteg, aki helyrehozható, helyreállítható, mondjuk tanítással, tehát valamilyen orvosi ráhatással, és van olyan agyvérzéses beteg, ahol a károsodás maradandó. Na most milyen típusú károsodása lehetett ennek az Énás nevű embernek, akit ugye igazándiból nem ismerünk pontosan, de azt tudjuk, hogy 8 esztendő óta ágyban feküdt, gutaütött volt. Tehát minden jel szerint ez az Énás nevű ember, ez maradandó agyvérzés, tehát maradandó károsodás szenvedett, emberileg tehát nincs esélye a gyógyulásnak. Itt tulajdonképpen egy bénulás állt be, tehát nem bírt fölkelni, és ez az állapot tulajdonképpen stabilizálódott, nem lehetett ezt megváltoztatni. Igen, ezt jelzem itt, tehát Énás szervezete maradandóan károsodott, és a gyógyulásnak nem volt esélye, emberi számítás szerint, hogy 8 év, azért gondoljuk meg, 8 évig ágyban feküdni, az nem kevés idő. Ha csak a felfekvést nézzük, ha csak a szövődményeket nézzük. Tehát ez az ember, ez nagyon-nagyon hosszú ideje töltött ágyban az idejét, és hát aki már feküdt ágyban mondjuk pár napig, az tudja, hogy elég lassan megy ilyenkor az idő, és ha az ember nem talál magának foglalatosságot, de hát 8 évig sem lehet egyfolytában olvasni például. Tehát itt ennek az embernek nagy szenvedést okozhatott ez az egész helyzet, és mi történik a történetben, vagy mi az, ami bekövetkezik? Péter apostol meggyógyítja. Nem másról van szó, mint arról, hogy ennek az embernek a szervezetében, ugye az agyában elhalt szövetek voltak, amelyek kihatottak az idegrendszerre, tehát egy bénulás következett be, ahogy mondtam. Amikor Isten helyreállítja ennek az embernek az egészségét, akkor most egészen konkrétan megfogalmazom, akkor Isten elhalt, élettelen szövet helyére épp új szövetet épít egy pillanat leforgása alatt. Mi ebből a tanulság? Amikor Isten gyógyít, akkor a beteg szövet helyére nem tudjuk hogyan, nem tudjuk mi módon és milyen eszközökkel, azonnal, rövid idő alatt teljesen egészséges szövetet épít fel. Hogy ezt egy agyban hogy lehet megtenni, hát ezt megint nem tudjuk. Mert itt egy maradandó károsodás volt, ahogy mondtam. Még egyszer megismételném, élettelen halott szövet helyére új szövet épül. Kedves hallgatók, tehát arról van szó, hogy Isten képes átlépni azokat a törvényeket, amelyeket ő maga léptetett életbe, már nem a betegségre gondolok, hanem a biológiára, a biológia törvényeire, és amikor az ember szervezete működik, akkor az Isten által adott, Isten által teremtett biológiai törvények szerint működik. Amikor tehát Isten gyógyít, nagyon sok esetben Isten az ember által ismert biológiai törvények korlátait saját jogkörén belül átlépi. Ez jó hír vagy rossz hír? Mert hogyha Isten ilyenre képes, akkor ez bármikor megteheti. Ha Isten saját jogkörén belül az ő által adott törvényeket átlépi, akkor mi a garancia, hogy Isten bármikor nem teszi ezt meg? Hogy ezt nem használja mondjuk rosszra az Isten. És ezért kell az Istent jól megismerni. Mert az Istentől nagyon lehet félni, ha valaki nem ismeri meg jól az Istent. Az emberek rettegnek az Istentől sok esetben. Mert tudják, hogy nagyon nagy hatalma van, tudják, hogy bármikor képes felfüggeszteni bármit. Isten képes megállítani az időt. Ugye erre is volt példa, sőt, a napóra ugye visszafelé megy több grádicsal is. Tehát Isten visszafelé is tudja forgatni az időt. Ezek olyan dolgok, amiket a mi dimenziónkban nem igazán tudunk megérteni, de hogyha mindenható Isten is, ezért mindenható, képes átlépni ezeket a törvényeket, akkor honnan tudjuk, hogy mikor mit lép át az Isten? És ezért érdemes tudni azt, hogy Isten rendkívül következetes lény, és amikor kárunkra válik, amikor valakinek a kárára válik, akkor nem lépi át ezeket, csak amikor hasznunkra. Erről is már természetesen fogok néhány szót szólni. De hogy néhány példát mondjak, tudunk-e olyan esetet, hogy Isten olyan asszonynak, aki hát finoman fogalmazva a reproduktív korszaka után volt, adott egy gyermeket? Tudunk ilyet, ugye? Igen. Sára jót mosolygott ugye mindezeken, és végül mégiscsak lett egy gyermeke. Tehát orvosi szempontból megmosolyogtató, hogy egy asszony, aki meddő, aki már ugye a menopauzán túl van, és hát ugye a 100. életévét tapossa, gyermeket szüljön. Istennek nincs lehetetlen. És Időnként azt érzem, hogy Isten szándékosan várt a 100 éves koráig, hogy véletlenül se higgye senki azt, hogy itt nem történt csoda. Tehát egyszerűen Isten szándékosan idéz elő lehetetlen helyzeteket, hogy bizonyítsa, hogy ő lehetetlen helyzetből is tud megoldást adni. Ez a lényege számos bibliai történetnek. Amikor egy meddő nő várandós lesz, amikor egy üszkös végtag újra nő, ugye egyszerűen ilyen nincs. Ugye? Tehát egy üszkös végtag hogy nő újra? Hát ez nem olyan, mint egy növény, meglocsolom, és akkor kinő. Üszkös végtag az élettelen halott szövet. Ezt nem lehet meggyógyítani. Isten a semmiből képes végtagot teremteni. Semmiből. Ugye, mert egy üszkös, tehát akinek nincs végtagja, ott semmi. Isten a semmiből teremt szövetet. Mert minket is a semmiből alkotott. Aki vakon született, hogyan láthat? Úgyhogy Isten meggyógyítja a látó idegeket, meggyógyítja a látó szövetet. A halott szövetből, a beteg szövetből Isten épp szövetet alakít ki. Aki süket, vagy ha ugye teljesen halláskárosult, vagy néma, ez sem lehetetlen. Figyeljük meg, nézzük meg, olvassuk el az evangéliumi történeteket, de tovább megyek, aki megőrült, aki ördöngős, aki megtébolyodott, Isten képes újra rendezni az ember idegrendszerét. Jó hír, de az, aki nem megőrült, aki mondjuk egészséges, de mondjuk stresszes, Isten azt is meg tudja nyugtatni. Mert ha Isten az őrültet meg tudja szelídíteni, akkor a nem őrültet is meg tudja szelídíteni. Mi ugyan önmagunkat nem tartjuk őrülteknek, de időnként úgy viselkedünk, amikor nagyon fáradtak vagyunk. És ezért mondja Jézus azt, hogy jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és nagyon finom kifejezéseket használ ilyenkor az ige, és én megnyugtatlak benneteket. Tehát aki az idegösszeroppanás szélére kerül magyarul, az megtalálja ezeket a megoldásokat. Ugye itt sokat beszélünk mi B-vitaminokról, B12-ről, idegszövetről, agyszövetről, hogyan kell egészségesen élni, hogyan kell vigyázni az agyunkra, az idegrendszerünkre. De Isten ezeket a korlátokat is képes átlépni, hogyha erre szükség van. És ő végül, de nem utolsó sorban, ugye Tábita története éppen ez lesz, amikor valaki a halál fogságába esik, tehát meghal, akkor is Istennek vannak még adókártyái, és bár az ember azt mondja, hogy hát nagy vagy üszkös végtagot talán, de hát egy meghalt embert nem lehet föltámasztani, hát az meghalt. Ott ugye már egy oszlásnak indult, mint Lázár esetében. Hát mit lehet ott kezdeni egy emberrel? És Isten képes egy bomlásnak indult, tehát több napja bomlásnak indult testet szintén épp szövetekkel felruházni. Az az ember ismét az lesz, aki volt. Kedves hallgatók, Isten mit üzen az embereknek? Mit üzen nekünk ezekkel az eseményekkel? Hát először is azt üzeni, hogy tudom a te dolgaidat. Az első fontos üzenet, Isten tud a betegségeinkről, ismeri szenvedéseinket, aggódásainkat, fájdalmainkat. Első fontos üzenet, ugye Krisztus, amíg élt, lényegében hordozta az emberi szenvedést is. Isten megindul szenvedésünkön, tehát Isten jelleméhez az hozzátartozik, ugye erről igehelyek is vannak, Isten megindul gyarlóságainkon, megindul elesettségünkön, megindul szenvedéseinken, együtt érez velünk. Az embernek együttérzésre van szüksége, nem csak gyógyulásra. Sokszor már az együttérző szó is gyógyít, nem? A Szent Lelket úgy hívják más tényleg, hogy vigasztaló. Vigasztaló, mintha azt mondanám, hogy együttérző. Tehát az Isten a legmélyebb együttérző lénye a világegyetemben. Akinek szenvedése van, és azt érzi, hogy nincs ember, aki megérti, az nyugodjon bele abba, hogyha nem is érzi annyira, de nyugodjon bele abba a tudatba, hogy Isten együttérez vele. Isten érzi a probléma súlyát, és Isten soha nem hagyja el, nem hagyja magára. Nagyon fontosak ezek a dolgok, mert ugye olyan közhelynek tűnnek, de borzasztó vigasztaló, nagyon vigasztaló, hogyha ezekbe bele is gondolunk. És nem csak, hogy Isten együtt érez velünk, mert fontos tudni, hogy vannak, hogy az emberek, tehát mi egymással együtt bírunk érezni. Voltunk már ugye emberekkel, hogy együtt érzünk vele, de nem tudunk rajta segíteni? Sokszor voltunk, ugye? Tehát annyit tudunk rajta segíteni, hogy meghallgatjuk, ugye? Meghallgatjuk, együtt érzünk vele. De nincsen hatalmunk ennél több. Nem tudunk ennél többet tenni. Isten abban különbözik tőlünk, hogy ő tud többet tenni. nem csak meghallgat, nem csak együtt érez velünk, hanem ő tud, és nem csak, hogy tud, minden vágya az, hogy tegyen értünk valamit. Ilyen lény van mellettünk, ilyen lény segít az embernek, tehát szeretne és tud segíteni rajtunk, és a legnemesebb célok vezérnek. Isten a legmagasabb szintű erkölcsi lény a Biblia szerint, nincs nála tisztább, nála büntelenebb lény ezen a, ebben a világegyetemben, ebben az univerzumban. Teremtőnk lévén pedig pontosan ismeri egy-egy korkép ok-okozati összefüggéseit. Pontosan ismeri a diagnózisát egy-egy korképnek, és a gyógymódot is pontosan tudja. Kedves hallgatók, itt kivastagítottam, pontosabban hát nagybetűvel szedtem egy részt, erről már beszéltem némileg, képes, Isten képes saját eszközeivel semmivé tenni a biológiai korlátokat. És amennyiben jónak látja a beteget meggyógyítani. Én kérem, hogy ezt a mondatot, amit a Biblia nagyon komolyan és nagyon sokszor alátámaszt, ezt vigyük haza. Isten bármikor képes saját eszközeivel, ugye ebben nem látunk bele, ezek az ő titkai, bármikor képes a saját eszközeivel semmivé tenni a biológiai korlátokat, és nagyon fontos, hogy amikor jónak látja, akkor a beteget meggyógyítani. De, és itt van ez a bizonyos de. Emlékszünk ugye a dánieli esetre, hogy Dániel és társai, illetve hát a héber ifjak, amikor a kemencébe vettetés ideje volt, akkor mit mondtak? Hogy az Istennek van hatalma minket megszabadítani. De hogy nehogy túl büszkén hangozzon ez a mondat, mert hát ugye nem voltak biztosak ebben, illetve hitték, hogy Isten legjobbat választja. Ha meg kell halniuk, meghalnak, hogyha ez segít az Isten művének. Hogyha győzniük kell, ha nem kell meghalniuk, akkor élve maradnak. Tehát legyen tudtodra, ó király, hogy ez a helyzet, mi ezt gondoljuk, hogy a mi Istenünk magasabb, mint te. Ugye ezt mondta az akkori világ a lakott föld legmagasabb uralkodójának. De ha nem tenné is a mi Istenünk valami okból, akkor is hiszünk benne. Akkor sem követjük a te rendeléseidet, legyen tudtodra. Tehát ugyanezt a részt idézem itt be, persze egy más összefüggésben, ha Isten nem teszi meg a gyógyulást, akkor erre minden jel szerint, ugyanis erre nincs más válasz, minden jel szerint Istennek magasrendű erkölcsi oka van, hogyha valakit nem gyógyít meg. Ennek oka van. Erre abból következtethetünk, gondoljuk meg. Első pont, Isten nem gyönyörködik a meghaló halálában. És a szenvedő szenvedésében, és ugye ezt alátámaszthatjuk, hogy ezt elfogadjuk. Isten nem gyönyörködik a szenvedésbe. Isten azonnal megszüntet szenvedést, hogyha az ember javára van. Ha tehát Isten nem szüntet meg szenvedést, ez csak azért van, nem azért, mert rövid akarja, és éppen nem ismeri, hogy most melyik gyógyszert kéne elővenni a vitrinből, nem erről van szó. Hanem nagyon magasrendű erkölcsi oka van, hogy ezt ne tegye meg, hogy nem gyógyít meg valakit. Mert úgy tűnik, hogy az, hogy nem gyógyul meg az ember, vagy nem úgy, ahogy az ember várja, ez eredményesebb, mint ha meggyógyul, mondjuk egy ilyen csodálatos gyógyulással. Isten a legeredményesebb eszközökkel dolgozik, de figyelembe veszi az ember tűrőképességét is. És itt érnék rá arra a gondolatra, amit Éneás történetén keresztül föl is vetődik, ugye ezek a bizonyos csodálatos gyógyulások esete, amikor Isten gyógyít valakit, mert azért gondolom elhisszük, hogy a mai világban is vannak ilyen gyógyulások, csak nem olyan sűrű. Amikor Isten meggyógyít valakit ilyen csodálatos módon, ezzel Istennek az a célja, hogy az ő korlátlan hatalmát megmutassa. Azon felül, hogy valakit meggyógyít, az is a célja az Istennek, hogy az ő korlát nélküli, tehát korlátokat legyőző hatalmát megmutassa. De nagyon vigyázzunk, mert ezek a történetek nem alkalmazhatóak általánosan. Tehát esetleg előfordul, hogy karizmatikus gyülekezetekben azt mondják, hogy azért nem gyógyulsz meg, mert nincs hited. Lesz hited, akkor meggyógyulsz. És ezt mindenkire univerzálisan alkalmazzák, Tehát mód felett rosszul érzi magát az az ember, aki nagyon beteg, és nem tud meggyógyulni, mert azt hiszi, hogy ő hitetlen. Az ember egy ilyen borzasztó rossz lelkiállapotba kerülhet, hogy neki nincs hite. Tehát vigyázzunk, mert ezek a történetek, ezek a gyógyulásos történetek nem alkalmazhatóak mindenkorban és általánosan, hanem arra alkalmasak, még egyszer mondom, hogy Isten jellemét megmutassák. És ez a mondat aztán olvassuk el, ha Isten rendre megmutatná korlátlan hatalmát, magyarul, ha Isten minden egyes embert ezen a világon meggyógyítana. Gondoljunk bele egy percre. Az egy más dolog, hogy akkor 300 forintot spórolhatnánk most már ugye február 15-től, tehát nincs vizitdíj, tehát sok-sok előnye volna ennek. De ha Isten rendre megmutatná korlátlan hatalmát, és minden embert, minden beteget meggyógyítana ezen a világon, akkor az emberek mit csinálnának? Gondoljuk bele, gondoljunk ebbe bele, az emberek korlátlanul áthágnák az ő törvényeit, mert tudják, hogy Isten mindenkit meggyógyít. És elveszítené az isteni kegyelem, az isteni gyógyítás azt a fantasztikus erkölcsi és egyéb értékét, amivel rendelkezik. Ezért Isten nagyon-nagyon komolyan veszi minden jel szerint a gyógyulást, a gyógyítást, és nagyon meggondolja, és nagyon mérlegeli, hogy kinél él, és kinél nem él ezzel az eszközzel. És nem az ember hitétől függ önmagában, hát persze attól is függ a gyógyulás, hanem más szempontokat is Isten nagyon komolyan figyelembe vesz. Tehát akkor az emberek korlátlanul áthágnák az ő törvényeit, megbetegednének emiatt, és várnák, hogy Isten szépen állítsa helyre az ő egészségüket. Ugye ismerjük a képletet, az emberek életük jelentős részében áthágják Isten törvényeit. Ez mihez vezet? Depresszióhoz, betegséghez, és sok-sok mindenhez. És végül azt mondják, Isten miért engedte ezt meg nekem? Hát Isten ezért következetes lény. Isten megengedi azt, hogy az ember járjon a maga útján. De a bűnnek megvan a maga büntetése. A bűn büntetése a betegség és a halál. Hát fontos tudni, hogy Isten, amikor valaki 20-30-40 évig lábbal tiporja az ő törvényeit, fizikai és lelki szempontból egyaránt, mi módon várja az ember, hogy Isten őt egy perc alatt meggyógyítsa? Valaki kérdezhetné, hogy rendben, ezt idáig értjük, de ha valaki megtér az Istenhez, tehát tegyük fel 30-40 évig én lábbal tiportam Isten törvényét, majd megismertem az Istent és megtértem, akkor Isten miért nem gyógyít meg, ha én kérem, hogy gyógyítsa meg? Ha hajlandó vagyok megbánni az én bűneimet, akkor is előfordul, hogy nem gyógyulunk meg, mégpedig azért, valószínű, vagy azért is, mert Isten szeretné, ha a mi életünkben folyamatosan tudnánk, hogy a bűn mit okozott. És ez egyfajta biztonságot jelent, hogy ne kövessük el többet. Amikor az ember érzi az ő kicsinységét, akkor jobban az Isten mellett marad. És emlékszünk ugye, hogy a 10 bélpoklosból hány ment vissza Jézushoz. Pedig leprából gyógyulni azért az, azt mondjuk, az nem semmi, ugye? Tehát leprából gyógyulni az nem influenza. Ez nem egy ilyen egyhetes ágyban fekvés. Leprából gyógyulni azt jelenti, hogy eddig halott voltam, és most élek. Aki leprából gyógyul, az olyan, mint ma, ha valaki áttétes rákból gyógyul. És ha nem megy vissza Jézushoz, akkor kérdezzük, miért nem megy vissza Jézushoz? Mert nem hatott, nem változtatta meg a gyógyulás. 10-ből 9, ha jól emlékszem, ugye? Nem változtatta meg. Áttétes rákbeteg, ha meggyógyul, nem biztos, hogy megváltozik. Félelmetes, nem? Ezek vagyunk mi emberek. Tehát Isten jól tudja, hogy mire van szüksége egy embernek. Jól tudja, hogy ki az, akit meggyógyíthat, ki az, akit úgy gyógyít meg, hogy nem gyógyít meg. Mert így elvezetheti őt a lelki üdvösségre. Kedves hallgatók, Isten következetes lény, tehát ezt nagyon sokszor már aláhúztam, következetes lény, akkor is, ha átlépheti a saját egyébként következetes törvényeit, és a betegség sok esetben, ilyen módon, ugye, ahogy mondtam, évtizedes, törvény áthágás következménye. Isten embereket felhasznál gyógyulásuk, a gyógyítás érdekében. Szeretném kérdezni, Isten felhasználhat-e orvost, orvosokat, emberek megmentése érdekében? Igen. Tehát az, hogy itt az orvosokról olyan elítélő véleményeket hallok időnként, mintha valami démonikus rendszer volna, szóval ezzel is borzasztóan vigyázni kell. Mert az, hogy az orvostudomány rossz vagy jó, ezt nem jelenthetjük így általánosan. Egyes orvosok lehetnek pénzcentrikusak, mások pedig hívők, és Isten meghosszabbított kezei. Hány olyan orvos van, aki olyan példásan él és dolgozik, és bár nem ért egyet a gyógyszeres kezelések egy részével, de hát nem, mégsem tud más tenni. Tehát ezzel is vigyáznunk kell. Isten ember által is gyógyíthat. De nem mindig orvosok által. Hanem például, ugye itt a Bibliában, mivel ott még nem volt igazán fejlett orvostudomány, hívő emberek által, hívő emberek cselekedetei által adott gyógyulást. Tehát ez azt jelenti, hogy bár nekünk szerencsés orvoshoz mennünk, ha betegek vagyunk, de Istennek még orvosokra sincs szüksége, hogy gyógyítson. Tehát orvosok nélkül nem áll meg az élet a mennyben. Isten föl tud használni, ugye ahogy mondja az ige, kövekből tud prófétákat teremteni, kövekből. Isten bármikor, bárki által tud gyógyulást hozni. Annak az embernek van hite, és hogyha Isten ezt jónak látja. Csak ez az ember legyen alkalmas eszköze az Úrnak. Tehát orvosok és nem orvosok közvetítésével egyaránt. Olyan emberrel, ember révén tud Isten gyógyítani, akinek az énje teljesen háttérbe szorult. Hát elég halvány az ábra, elnézést kérek. Másrészt közvetlen kapcsolatban van a gyógyító forrással, tehát Istennel. A gyógyítás után pedig az alázat az ő szívében megmaradt, tehát nem száll a fejébe a dicsőség, és nem írja ki azt az üzletére, hogy nálam van a megoldás. A körülállókért is történik, igen, ezt is jelezném, tehát amikor Isten gyógyít, akkor figyelembe veszi, hogy akik ezt nézik, akik ezt látják, azokra milyen hatást fog ez tenni. Amikor valaki meggyógyult, ugye itt Éneásról nem tudjuk, hogy mit cselekszik, de minden jel szerint követte az Urat. Követte az Urat. Amikor valaki meggyógyult, akkor Isten miért gyógyítja meg az embert? Amikor Isten meggyógyítja az embert, akkor mit várt tőle? Ugye nem azt, hogy vegyen egy doboz cigarettát, és gyújtson rá. És elég erősen fogalmazok. Szóval amikor Isten meggyógyít, akkor teljesen jogosan, amikor visszahoz valakit az életbe a halálból, teljesen jogosan várja az Isten azt, hogy az az ember becsülje meg az Isten törvényeit, ismerje meg az ő gyógyítóját. Tehát Isten az ember elé megy úgy, hogy meggyógyítja őt. Úgy fogalmaztam meg, hogy munkára vált meg, és munkára gyógyít meg. Nem kell megijedni, ez nem önző dolog Isten részéről, ez egy teljesen természetes igény, hogy akit Isten meggyógyít, az, mint újjászületett ember, már más életet kezd élni. A betegség kiváltó okait, ha ez felismerhető, meg kell szüntetni, amennyiben ennek életmódbeli okai voltak, és nagyon fontos, és hát ugye az ember, ahogy átgondolja, tényleg ez az igazság, nincs annál nagyobb eszköz Isten művében, mint egy meggyógyított ember, nem? Tehát én mondjuk a magam 32 éves fejével egészségesen próbálok jó bizonyság lenni az embereknek, de jobb bizonyság lennék, hogyha az ember valamilyen nagy betegségből gyógyul meg. Miért? Mert annak ereje van, nem? Amikor az ember balesetet szenved és meggyógyul, amikor az ember megbetegszik és meggyógyul, akkor dicséri az Istent, nem? De nem úgy, mint a többiek félálomban, hanem ébren. Úgy dicséri, ahogy dicsérni kell, ahogy az angyalok dicsérik az Isten. Hát aki a halálból támad fel, tudja, hogy ő neki minden nap már ajándék, hogy kapott az Istentől. Aki soha nem tudta meg, hogy mi is az nagyon betegnek lenni és fájdalmak között feküdni, az talán nem is érzi ennek a mélységét annyira, És Isten ezért szándékosan ugye bele is helyez minket próbákba, hogy minél jobban és jobban tudjuk dicsérni, és megbecsülni az életet. A betegségek Isten eszközei a jóra, ugye az erkölcsös, a tiszta életre. Tehát amikor valaki meggyógyul, ez Isten számára a leghatékonyabb eszköz az ő művében, mert élő bizonyság. Szeretném kérdezni, ha valaki föltámad a halálból, az mit vált ki a környezetében? Kettősséget, nem? Emlékszünk Lázár esetére? Mindenki szerette Lázárt? Mindenki szerette Lázárt, mikor feltámadt? Hát, majdnem másodszor is meg akarták ölni. Mert ugye az életnek az ellensége Sátán nagyon nem szereti, hogyha valakit ő a markában tartott, és aztán visszatér az életbe. És azok az emberek, akik a rossz oldalon állnak, a sötét oldalon állnak, azt szabad így mondani, azok nem szeretik az ilyen élő bizonyságtevőket. Kimondottan szúrja a szemüket. Ezért Lázár személye hihetetlenül irritálta a farizeusokat. Hihetetlenül irritálta, rá sem bírtak nézni, mert Jézus csodát tette jutott eszükbe, és aki ugye a halálból támaszt fel egy embert, hát azzal Isten van. És akivel Isten van, az nagyon komolyan vehendő, és hát a hála miatt. Tehát kettős okból az illető ember hálája miatt Isten mellett marad egész életében, másrészt az élő bizonyság révén Isten dicsőítését folyamatosan biztosítja. A másik eset, Tábita esete, és talán erről a névről már többet hallottunk, figyelemre méltó jellemzést találunk erről a hölgyről, erről a nőről. Azt olvassuk, hogy Joppéban pedig volt egy nőtanítvány, név szerint Tábita. Gazdag volt jó cselekedetekben és alamizsnákban, amelyeket osztogatott. Ebben volt különleges. Szeretném megkérdezni, a többiek nem osztogattak semmit. Tehát miért volt különleges ez a Tábita nevű asszony? Miért nem jegyzi fel a többi testvérről, testvérnőről az ige, hogy ők is osztogattak. Hogy ők is gazdagok voltak jó cselekedetekben. Ne feledjük, hogy az első század eleje közepén, hát inkább derekán járunk, Jézus ugye föltámadt, az apostolok idejében élünk. Ugye az első szeretet idejében élünk, amikor az emberek, a testvérek egymáson önzetlenül segítettek, és nem nézték a pénzt. Nem nézték az, hogy mi mennyibe kerül. Mégis azt írja az ige, hogy ez a Tábita nevű nőtanítvány, ez a testvérnő, tulajdonképpen mondhatnánk így is, gazdag volt jó cselekedetekben. Tehát én úgy fogalmaztam meg, hogy bár ez a feladata ugye minden hívőnek, de minden jel szerint ez a keresztény, ez a hívőnő ezzel a talentummal, ezzel a képességgel rendelkezett, hogy ő tulajdonképpen az egész életét erre a tevékenységre tette fel. Tehát nem mindenki teszi fel erre az életét, mert nem állhat az egész gyülekezet csak ilyen emberekből, mert akkor duskálnánk a ruhanemükben. Hanem vannak olyan emberek, akik ezzel foglalkoznak kiemelten, 1, 2, 3, 4 ember, akik ezt érzik kötelességüknek. Ugye ma is vannak emberek, a gyülekezetünkben is, akik leprásoknak varnak ruhát, és az egész életük abból áll, hogy ők ruhát készítenek mondjuk a romániai leprásoknak. És ebben örömüket legyik, és áldás van az életükön. Mert ezt a talentumot bírják, és ezzel élik az életüket. Más ember azt mondja, hogy ő nem bírna egy helyben ülni, és nem bírna ezt csinálni, ő neki máshoz van készsége, képessége. Tehát ez a Tábita nevű nő kiemelten gyakorolta a szükségletek betöltésének szolgálatát, az egész életét erre tette fel. Ruházat, élelem, hajlék, gondozás, látogatás, meghallgatás. Tehát személy szerint próbált foglalkozni az emberekkel, de inkább, ha nem is biztos, hogy a maga gondozás és a meghallgatás, a beszélgetés, hanem mondjuk inkább a ruházat, az élelem, tehát a fizikai szükségletek biztosítása, és jól tudjuk, hogy ez bibliai alapelv, hogy mielőtt az embereknek beszélnénk az igazságról, azelőtt az embereket fel kell öltöztetni, és adni kellene nekik enni. Mert éhes és fázós ember hát nehezen hallgatja az igét és fogadja be. Ezért ugye az Isten arra hív bennünket, hogy ezeken segítsünk, illetve vegyünk részt olyan munkába, támogassuk valamilyen módon azokat a munkákat, amelyek ezzel foglalkoznak. Ellen Goodwight-nak van egy érdekes mondata, amit érdemes megszívlelni. Azt írja, hogy Távita ügyes ujjai gyorsabban mozogtak, mint a nyelve. Nagyon érdekes gondolat, és nagyon megfogadásra méltó, hogy a jó dolog beszélni az Istenről az embereknek. De figyelnünk kell arra, hogy nehogy hiteltelenné váljunk, és miközben mi állandóan csak beszélünk az Istenről, az Isten műve romokban hever vagy áll. Inkább úgy mondom, hogy áll. Mert nincsenek meg ezek az ügyes ujjak. Tehát túl sok a beszélő ember, és túl kevés a cselekvő ember. Túl kevés a mozgó kéz, túl kevés a futó láb, és túl sok a mozgó nyelv, túl sok a száj, amelyik állandóan csak beszél. Tehát ugye fontos, hogy a Biblia arról tesz tanulságot, hogy az Isten népe egy picit a beszéd népe lesz az utolsó időben. Ez pozitív és negatív értelemben is. Tehát jól tudja hasogatni az igét. Igazságokat tud mondani. Csak az embereket egy idő után már nem ez érdekli. Ha az emberek betöltekeztek az igazság kenyerével, akkor egy picit szeretnének a gyakorlati kereszténységből ismeríteni. Na most ez az, amit az ember kevésbé élhet, és Távita abban nagy, hogy ő mindig megélte az életét, amíg élt, és később is, amint feltámadt, megélte a kereszténységet. Tehát ő megértett valamit, és követte, és csinálta, és varta, és szabta. Megcsinálta. És híre volt, azt mondja az írás, hogy nagyon szerették, köztiszteletben álló ember volt. Az emberek meg is becsülik az ilyet. De nem ezért csinálja persze az ember. Tehát nem beszédben áll az Isten országa, hanem ugye erőben. És itt idézem be természetesen Ézsaiás könyvéből az igét, hogy azt írja az írás, hogy mit kedvel az Úr? Hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek. Nem ezé, ugye itt a bőtről beszél, a bőtnek egy átvitt értelméről, nem ezé a bőt, hogy az éhezőnek megszegd a kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, és ha mezitelent látsz, felruházzad, és a te tested elől, érdekes szó ez, a te tested elől el ne rejtsd magadat. És azt írja, akkor felhasad, mint a hajnal a te világosságot. Tehát akkor. Felhasad, ha ezt megtesszük, mint a hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, igazságod előtted jár, és az Úr dicsősége követ. Istennek vannak feltételei, nem nagy dolgok ezek, és Isten következetes lény. Ezeket valaki nem teszi meg, az Úr dicsősége nem követi. Megteszi, akkor követi. Azt hiszem, hogy igazságos és következetes ez az eljárás. Hogyan válhatunk olyan emberekké, mint ez a Távita nevű nő, aki ugye sokat segített az embereken, ismerni kell az emberi nyomorúság mélységeit. Szeretném kérdezni, hogyan lehet megismerni az emberi nyomorúság mélységeit? Jézus hogy ismerte ezt meg? Ugye az emberek közé ment, tehát egyszerűen máshogy nem megy. Nem tudjuk megálmodni az emberek szükségletét. Nem tudjuk megálmodni. Emberek közé kell menni és megkérdezni. És meghallgatni. Másik dolog. Nem csak megkérdezni, meghallgatni. És erre időt kell szánni. Mondom ezt persze magamnak is. Ismerni kell az emberi nyomorúság mélységei. Foglalkozni kell vele. Időt kell rá szakítani. De hogyha én csak magammal vagyok elfoglalva. Ha nekem az egész napom úgy néz ki, hogy én, az én munkám, az én telefonos kapcsolataim, az én különböző teendőim, az én vásárlásaim, az életünk nem Távitai élet. Az életünk öncélú élet. És mi azt hisszük, hogy mi Istenért élünk. Mert nincs időnk az emberek. Időt kell szánni az emberi lélek és az emberi szükségletek megismerésére. Idő, idő és idő. Ha megnézitek, minden ezen múlik. Az időn. Önmegtagadó életvitel, mert az még kevés, ha én megismerem az emberek szükségleteit, mert lehet, hogy azt mondom rá, hogy hát nem én vagyok az ember, aki ezen fog segíteni. Önmegtagadó életvitel. Távita megtagadta magát? Minden jel szerint saját magától is elvette a falatot, hogy a másiknak adhassa. Ő először öltöztette föl a másikat, utána öltözött föl ő. Tehát a sorrend ez volt, minden jel szerint. A teljesen másikért élés szemléletét elsajátította ez az asszony. És kedves hallgatók, végezetül ugye említeni kell, hogy példátlan és nehezen megmagyarázható okból ez a nőtanítvány meghalt. Az ember azt mondaná, hát mindenki más, csak ő ne. Ugye? Mindenki más, csak ő ne. Meghalt. Tehát valamilyen betegségben, nem tudjuk pontosan, hogy miben, meghalt. De Isten úgy alakította a körülményeket, hogy Péter ugye éppen a környéken járt, de mielőtt rátérnék, csak jelzem, hogy amikor egy ember meghal, ne kezdjünk el bölcselkedni, hogy az ember miért halt meg. Lehet, hogy rá fogunk jönni, lehet, hogy nem. De vigyázzunk ezekkel a gondolatokkal, mert a halál és az élet és a halál az Isten kezében van. Ha elfogadjuk, hogy az Isten nem téved, akkor nem kell gondolkodnunk rajta. Ha Isten tévedett, akkor gondolkodjunk, hogy Isten hol tévedett. De nem téved az Isten. Tehát egy csomó dolog van, ami nem kéne gondolkodnunk. Persze az embernek jár a feje sok mindenen, csak jelzem, például, ha egy ember lelki-fizikai rombolást végez a környezetében, Isten egy ideig tűri, aztán nem. Tudunk ilyen példát mondani, ugye? Jézabel, az Ószövetségben. De van olyan ember, aki megtért, mint Manassé. Hát Isten pontosan tudja, hogy ki az, aki még változhat, ki az, aki nem. Van, amikor Isten azért altat el mondjuk egy gyermeket, mert a környezetében ő az egyetlen tiszta és igaz ember. Ez elgondolkodtató, és Isten elaltatja. Ez teljesen átértékeli a halál fogalmát számunkra. Ez szerint a halál nem biztos, hogy büntetés, hanem Isten kegyelmet gyakorol. Gyakorolhat. Az egész család siratja a gyermeket, az egész család oda van, depressziós, pedig ők a rosszak, akik miatt a gyermeknek meg kellett halnia. Ez például megmagyarázhat egy-egy gyermek halált. Ezeket csak azért sorolom föl, hogy mi miért lehet. Például a Bibliában, ugye erre is volt eset. Lehet, hogy azért alszik el valaki, hogy az alvást, azért mondom, mert hogy a halál, az első halál egy alvás a Biblia szerint, mert jelenlegi állapotában a legalkalmasabb az üdvösségre, készen van. Isten nem vet rá több terhet ebben a világban. Nem kell nézze a szenvedést tovább. Elég volt. De amikor egy emberre Isten nem vet több terhet, ahogy most van alkalmas, nem kell tovább élnie. Mások tovább viszik a lángot, a tüzet. Isten akkor elaltatja az embert, szintén kegyelmi intézkedés. Hogyha valakinek a halála, ráadásul még mások megtérését is szolgálhatja, hogy miért engedte meg Isten, hogy Istvánt megkövezzék? Hát egy fantasztikus hívő ember, aki betéve tudta a tekercseket. Hát mennyi ember, mennyi idő kitanítani egy embert, hogy István kaliberű legyen? Szeretném kérdezni, Isten kitanította egy embert István helyett? Igen, Pál apostolt, ugye? És Isten így látta jónak. Ha egy ember elvesztése ébredést indít el egy közösségben, vagy felráz egy gyülekezetet, akkor is megengedheti ezt Isten. Nem önmagában csak ezért, de ez is benne lehet egy ilyen esetben. Vagy, és ez az esetünk ez ilyen, a tábító esete, Isten szeretné magát megdicsőíteni egy csoda tétel által, és ilyen eseteket is találunk a Bibliában. Úgyhogy Péterhez küldött özvegyasszonyok csapata vagy csoportja, és Péter megjelent. Csak egy gondolat, amikor Péter átment Tábitához, vajon azért hívták át Pétert, hogy föltámassza ezt a nőt? Nem. Megmutatták, ugye sírtak. Az özvegyasszonyok sírtak, ebből mire következtetünk? Nem az örömtől sírtak, hogy föl fog támadni, hanem mert meghalt. Tehát az özvegyasszonyok nem azért, nem gondoltak rá minden jel szerint, hogy Péter most átadni és föltámasztja. Miért hívták át akkor Pétert? Ugye mutogatták neki a ruhákat, amiket ez a Tábita nevű asszony vart, és minden jó cselekedetéről beszéltek. amikor az ember gyászol, akkor szüksége van bölcs emberekre, nem? Szüksége van bölcs emberek tanítására, tanácsára. És Péter bölcs, Isten lelkével teljes ember volt, tehát a közösség szerepe a vigasztalásban óriási. És Péter is ezt a célt szolgálta volna átjövetelével, de mivel Péter maga is kutatta, hogy mi lehetett Isten szándéka ennek az asszonynak a halálával. Péter nem értette, miért halt meg ez az asszony. És a lélekkel teljes volt, és a lélek indította őt erre a cselekedetre. Tehát kiküldi az asszonyokat, és ugye azt mondja Tábitának, hogy kelj fel, az asszony pedig föl fog kelni. Minden jel szerint Péter többet érzett, mint részvétet. Péter nem azért támasztotta föl, nem azért gondolkodhatott rajta, mert önmagában egy jó ember volt, mert akkor mindenkit föl lehetne támasztani, aki jó ember. Hanem Péter lelke azért fájt, mert az Isten műve elveszítette egy nagyon értékes, nagyon hasznos, és a mű élharcosának számító ember. Tehát Tábita abban a helyzetben nem volt pótolható. Nem volt pótolható az ő tevékenysége. És ezért írtam azt, hogy valószínű, hogy Péter többet érzett, mint részvét. Péter tudta, hogy a műnek ez az ága, ami ott működött, egy nagyon értékes és nehezen pótolható munkaerőt veszített el. És ez volt az a jogalap, amivel Isten kérhette, hogy támassza föl, és ugye a lélek indította erre, hogy korábban mondtam, és így történik meg maga a feltámasztás. Ugye Péter, jelzem, Istennel naponként ápolta a személyes kontaktust, a személyes kapcsolatot, nem engedte, hogy ez megszakadjon. Tehát mindaddig, amíg mi Istennel csak szaggatott kapcsolatban vagyunk, nem nagyon fogunk tudni nagy dolgokat véghez vinni. Amíg minket nem az Isten lelke vezérel, csak időnként hat ránk, addig Isten nem tud minket teljesen megbízható partnernek tekinteni. Tehát ezért nagyon fontos, hogy az apostolok esetében ugye megtörtént a felház hangulat után a teljes egységre jutás, a rendezés, és az Istennel való együttlét is megjelenik ebben, ugye azt írja az ige, hogy Péter pedig mindenkit kiküldvén térdre esve imádkozott, ugye majd ugye megtörtént a feltámasztás, tehát miért küldött ki mindenkit Péter? Mire gondolunk? Most ezt szabad megválaszolni. Tehát gondolkodjunk el azon, hogy miért nem az asszonyok előtt? Hát nem az a cél, hogy mindenki előtt ez bizonyság legyen? Hát miért küldöm ki azokat az asszonyokat? Amikor éppen az a cél, hogy a hitük növekedjen. Hát, így van. Igen, köszönöm, valóban. Tehát amikor az ember egy ilyen kaliberű eseményre készül, akkor nem tanácskozik testtel és vérrel. Akkor mindenkit ki kell küldeni a teremből, hogyha ilyen eset van. Akkor, hogyha az ember valami nagyon nagy dologra érez indítatást az ő lelkében, persze ilyen nagyon ritkán van. Tehát Péter érezte, hogy ez az eset ehhez szüksége van az egyedül létre. És megfigyelhető, hogy Jézus Krisztus is így tesz. Még a szülők sem mindig maradhattak benn. Tehát Jézusnak is, hát pedig ő volt a messiás, tehát neki minden percben volt kontaktus az atyával, és még Jézus is azt érezte, hogy ehhez olyan koncentráció szükséges, amihez egyedül kell lenni az Istennel. Nagyon nagy tanulság az életben, és a Bibliában is, ebben a történetben is, hogy nekünk szükségünk van arra, hogy időnként mindenkit elküldjünk magunk mellől. Nem úgy, hogy csúnyán, hanem megkérni őket, hogy hadd maradjunk egyedül. Ez nem bűn. Az embernek igénye van arra, hogy időnként egy másik ember együtt legyen, időnként pedig még a házastársától is külön legyen. Ismerek egy asszonyt, aki minden évben egyedül elutazik külföldre. Otthon hagyja a férjét és a gyerekeit. A férje maximálisan megérti keresztény ember, sőt, ő szinte küldi, hogy menjél. És olyan megújulva, olyan megváltozva tér haza, hogy örömbel az élet. De ugye, hogyha mindenki sülbefőve együtt van, együtt repülünk, együtt utazunk, akkor lehet, hogy nem fog sikerülni a magányos idézőjelben magára, és Istennel való elmélyet, koncentráció. Mert a házastárs ugyan nem zavar minket, de időnként még ő is zavarhatja ezt a kommunikációt, és szükség van egyedül létre, otthon is. Tehát meg kell hagyni egymásnak azt a személyes burkot, amiből nekem ki kell szállnom, mert az az ővé és az isteni, és nem lehetek rá féltékeny. Mert hogyha ő az Istennel nem ápolja a kapcsolatot, akkor a házasságunknak is vége lehet. Tehát érdekem, hogy ez megtörténjen. És neki is érdeke, hogy nekem ezt meghagyja. Ugye ez akár a házastársak között, hogy egy baráti kapcsolatban, egy baráti kapcsolat bőven tönkre mehet, hogyha a barátok sülve-főve együtt vannak, mert nincsen, még a hívő barátok is, mert nincsen meg ez a személyes elmélyed kapcsolat az Istennel. És végül, tényleg most már lezárom, szóval végül sokan hittek az Úrban, ez mindennek az alfája és az omegája. Isten akkor tesz ilyet, amikor végül az embereket megtérésre tudja vezetni, és így ez a két város, tehát Joppéban és Liddában az emberek jelentős része hitt az Úrban. Ez a két eset, ugye az agyvérzéses és a meghalt ember meggyógyítása, feltámasztása, tehát végeredményképpen két ilyen eset igen sok megtérőt hozott az Isten művének, és hát azt hiszem, hogy ezzel is zárnám. És még egy gondolat, igen, ami nem kis gondolat szerintem. Nem bírom kihagyni ezt a gondolatot, mert ezt a feltámasztást nem akárki vitte véghez. Ezt a feltámasztást Petrosz, mit jelent a Petrosz? Köszönöm. Guruló szikla. Ezt a feltámasztást nem Jézus vitte véghez, hanem egy olyan ember, aki háromszor átkozódva és esküdözve tagadta meg a mestert. Hogy lehet, hogy ő föltámasztott végül? És ez óriási jó híre az igének. Ugye be is idézem, Péter, Péter, kikért téged a sátán, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogjon a te hited. Idővel azért megtérvén, helyesebb fordítás szerint megfordulván, visszafordulván, ugye megtért ember volt, erősítsed a te atyád fiaidat. Kedves hallgatók, amikor Jézus Krisztus valakiért imádkozik, amikor Jézus Krisztus valakiért küzd, az ezzé válhat, ha ő is akarja. Egy tanítványból, aki súlyos és még súlyosabb hibákat vétett az életében, nem akárki lett, egy apostol. Senki meg nem emlékezik az ő bűnéről, mert megváltozott, megtért ember lett. És ezzel zárnám, azt hiszem, hogy ebben a történetben nem csak az a csoda, hogy egy ember meggyógyult és egy ember föltámadt. Ebben a történetben van még egy nagy csoda, hogy mindezt egy Petrosz csinálta. Mindezt egy guruló kövecsket vitte véghez, egy ember csinálta. Tehát Isten fel tud ruházni egy embert ilyen képességekkel, olyat is, aki korábban megtagadta őt, de megváltozott, idővel megtért, és képes lesz erősíteni az atyafiait, képes lesz gyógyítani, képes lesz feltámasztani. Azt hiszem, ez az igazi csoda. Köszönöm szépen a figyelmeteket, figyelmüket, és ezzel zárnám le ezt a történetet.